Andó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Az ügyfél elégedettségnél tartottunk. A bírósági rendszerbe vetett bizalom alakulását azt tudják-e mérni valamilyen módon, ami nagyjából azt fedi le, hogy egy jogkereső állampolgár milyen biztonsággal bízhat abban, hogy egy független bíróság csak a törvényeknek alárendelve, alaposan megvizsgálva az ügyét, helyes döntést hoz.
Nagyon sok fajta szervezet foglalkozik ilyenfajta mérőszámok kialakításával, természetesen itthon és nemzetközi szintéren is ezek különféle eredményeket mutatnak. Az egyikben, ha csak Magyarországot nézzük, akkor javuló tendenciát látunk, például pont az igazságügyi eredmény táblá hasznosított egy Eurostat jelentést, amely mérte a vállalkozók bizalmi indexét, és mérte az állampolgárok bizalmi indexét, és a vállalkozások tekintetében egy magasabb bizalmi index mutatkozott, az állampolgárok tekintetében középmezőnytől kissé talán elmaradunk, de ha...
Széttartó volt az eredmény.
Teljesen széttartó volt. Úgyhogy ezzel természetesen kell foglalkozni, ehhez kell egy nagyon komoly szociológiai, jogszociológia szakértelm is, hogy mikor, mit, hogyan lehet kérdezni, de ami számomra rendkívül fontos, az akár egy-egy üzenet, vagy az ügyfél elégedettség méréseknek az eredményei, amiket a bíróságok folytatnak, vagy akár egy-egy jelzés, ami a kollégáktól visszaérkezik. Nem olyan régen az egyik kollégám küldött el egy feljegyzést, amit egy tanúgondozó vett fel, hiszen országos szinten van tanúgondozás a bíróságokon, most már közel 260 tanúgondozó az, aki személyesen, telefonon, e-mailben válaszol a tanúként idézettek kérdéseire, mert azért sokak számára ez egy komoly stressz helyzetet jelent a bíróságra jönni, és fontosnak tartjuk, hogy ne legyen bennük félelem, amikor hozzánk érkeznek, merjenek tanúvallomást tenni, tudják, hogy a munkáltató hogy engedheti el őket. És egy tanúgondozó jegyezte fel a következőket egy tárgyalásról, visszament hozzá, megnyugodva ez a tanú. Azt mondja, hogy a tanú megidézéskor még bizonytalan volt, de a légkör, ami a bírósági tárgyáson körülvette, hogy mind a bíró, mind az ügyész humánusak, emberiek voltak vele szemben, nagyon megnyugtató volt számára, mindent el tudott mondani, felszabadultan, nem érezte a nyomást, csak elismerően tud szólni az eljáró bíró munkájáról, rájött, hogy feleslegesen izgult, a bíró odafigyelt, jól vezette a tárgyalást, csak jó tapasztalata volt. A legfontosabb az, hogy azok az ügyfelek, akik a bíróságon vannak, azok ezzel az élménnyel távozzanak, hogy kellő tiszteletet kaptak, és az ügyük iránt a bíró alázattal fordult.
Azok a ügyfelek is meg fogják kapni, vagy megkaphatják ezt a fajta hozzáállást, akiknek az ügyét óriási társadalmi érdeklődés, sőt, időnként még nyomás és politikai nyomás is kíséri? Tehát mennyire független a bíróság?
Az alaptörvényből következő kötelességünk, hogy csak a jogszabályok alapján és a tényekről való meggyőződés alapján ítélkezhetünk. Természetesen vizsgáljuk kérdőívekkel házon belül. Most már harmadik alkalommal adtuk ki ezt a kérdőívet, amit ilyen 15-20%-kal bíróknak töltött ki, hogy mi az, ami az ítélkező tevékenységet leginkább befolyásolja. Természetesen a leginkább az alapja a döntésünknek az a jogszabály, és ahogy mondtam, a tényekről van a meggyőződés. Első helyen mindig a perben résztvevő szereplőket említik meg, tehát annak komoly nagy jelentősége van, hogy miként és mivel érvel az ügyvéd vagy az ügyész a peres tárgyásokon, és bizony el kell, hogy mondjam, hogy ezek a felmérések azt is jelzik, hogy a bírókat legalábbis a vélelmezésük szerint, mert a válaszolók azt mondják, hogy az ő döntésüket nem, de vélhetően a többiek döntését befolyásolhatja az a közvélekedés, az a környezeti hatás, ami a sajtóban, a médiában megjelenik. Nem olyan régen egyébként Néhány héttel ezelőtt volt egy ítélethirdetés az Encsi járás bíróságon egy állatkínzási ügyben. Ott a bírót közvetlen fenyegetések érték, különféle civil szervezetek kifejezetten közzétették azt, hogy ezt a bírót személyében kell fenyegetni. Nagyon óvatosnak kell lenniük az ügyfeleknek, amikor valakiket ilyesmire biztatnak, vagy ilyen fajta szélsőséges vélemény nyilvánítása ragadtatják magukat, hogy a bírót személyében támadják, mert ez már a bűncselekmény szintjét éri el, és bizony a mi feladatunk, igazgatási vezetők feladata, hogy ilyenkor nagyon határozottan lépjünk fel, és egy-egy ilyen esemény akár feljelentésig is eljuthat. De
elgondolkoztam azon az adaton, amit mondott, hogy a bírók 15-20%-a töltötte ki ezt a kérdőívet. Ez jó jel? Mert lehet így is nézni, hogy a bírók nem tartják magukra kötelezőnek semmiféle kérdőív kitöltését, mert annyira
az függetlenek. Nagyon helyes.
De lehet rossz jel is, hogy ennyire foglalkoztak vele. Ön hogy látja?
Az a nagy helyzet, hogy mi arra jutottunk, amikor ezt vizsgáltuk, hogy miért ennyien töltötték ki, hogy leginkább egy nagyon prózai oka lehetett ennek. Nemrég számolt be a munkacsoporti vezetőnk az Országos Bírói Tanács előtt erről. Nevezetesen az, hogy annyira sokat akartunk volna megtudni azért, hogy ezt vissza tudjuk mutatni, hogy olyan rettenetesen hosszú volt a kérdőív, hogy amikor belefogott még bátran és merészen valaki, de az online automatikusan válaszokat összegyűjtő kérdőívbe, akkor egy idő után elfáradhatott, hogy ennek már sose lesz vége, úgyhogy el is határoztuk, hogy a következő alkalommal több részből, tehát kisebb részekben adjuk ki ezeket a kérdéseket majd.
Van-e szervezeti eszköz arra, amikor nem szervezetek, nem magánszemélyek, hanem ennél komolyabbnak tűnő politikai formációk fenyegetik meg a bíróságot? Erre volt példa a közelmúltban is.
Hát ez egy komoly dilemma, ugye több szereplő van a bírósági szervezetben, akik ha megszólalnak, azoknak súlya van, illetőleg minden egyes bírót elsősorban annak a vezetőnek kell megvédenie, aki a közvetlen vezetője, egy járásbírósági bírót a járásbíróság elnökének, egy törvényszéken dolgozó bírót a törvényszék elnökének, ha az egész bíróságot éri támadás, akkor lehet elgondolkozni, hogy a kúria elnöke szólaljon meg, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Magyar Bírói Egyesület szólaljon meg, de van egy olyan mondás, hogy a sas nem kapkod.
Legyek után. És ha nem elég komoly és súlyos a fenyegetés, akkor inkább úgy tesznek, mint hogyha nem történt volna meg, hogy ne emeljék ennek a jelentőségét?
Így van. Így ez is sokszor előfordul, de természetesen ezzel a kérdéssel, és mivel mi nem kommunikáltunk, ciós szakemberek vagyunk, tehát nekünk nem az a szakmánk, hogy akkor ezekre a helyzetekre hogyan kell válaszolni, nem is politikusok vagyunk, akik tudják, vagy van egy kialakult játékszabály, hogy mikor kell, mikor nem kell válaszolni. Igyekszünk kialakítani erre jó megoldásokat, de mindig kell azon is gondolkoznunk, hogy mi az, ami még méltó és elfogadható, és nekünk arra is kell gondolni, hogy akinek adott esetben visszaszólunk, holnap az ügyfelünk lehet, vagy annak a bíróságnak az ügyfele lehet, és azzal netalántán akár perbe bocsátkozunk, mert hiszen egy súlyosan sértő, rágalmazó, becsmérlő kijelentés esetén akár ez is megtörténhetne, akkor meg ennek a pereskedésnek nem lenne se vége, se hossza.
Az egész bírósági rendszer nem szólhat vissza senkinek, mert akkor az egész lesz elfogult azzal szemben.
Hát azért talán ideig nem lehet elmenni, de az ügyfelek nagyon leleményesek tudnak lenni, úgyhogy időnként, most már ez szerencsére a büntető eljárásokban volt jellemző, de egyre kevésbé van meg, hogy szándékosan olyan magatartást tanúsítottak a bírósági tárgyalóteremben, amivel kiválthatták azt, hogy a bíró adott esetben azt mondja, hogy ő elfogult, mert hogy nem tehetett volna mást, csak hogy feljelentést kellett volna tennie a vádlott, a tanú ellen adott esetben, úgyhogy ezek nagyon bonyolult helyzetek, nem is biztos, hogy lehetne egységes irányelvet meghatározni, hanem esetről esetre szoktuk ezt házon belül megbeszélni, természetesen általában ezekről belül egyeztetünk, hogy mi a helyes lépés, mit kell, vagy lehet tennünk, vagy mit hagyjunk inkább el, mit engedjünk el.
De kívülről nézve a bírósági fejezet anyagi ellátottsága, költségvetése az kétarcúnak tűnik, mert óriási infrastruktúrális fejlesztések vannak, de az illetményrendszer, mintha nem nagyon akart volna mozdulni hosszú évek óta. Hogy fog ez most alakulni?
Na most azt gondolom, hogy valóban ezt a teljesítményt, amit a nagy számokban a bírósági szervezet mutat, akár abban, hogy a digitális átállásban az állami szervek között az élmezőnybe tartozunk, akár a teljesítmény mutatóinkban uniós szinten is sokkal többet érdemelne a bírói kar vagy a bíróságon dolgozó állomány. És valóban ugyanezek a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a bírói illetményben még mindig az unió 28. helyén állunk. De ami nagyon fontos, hogy komoly előrelépések történtek, ami a bírói illetményeket illeti, hosszú évek után, vagy egy évtized után, most másfél éven belül, ha a 2018-at is ide számítjuk, 3x5%-kal emelkedik a bírói alapilletmény. Az igazságügyi alkalmazottaknál egy nemrég elfogadott módosításnak köszönhetően még nagyobb előrelépésben részesülhetnek a kollégáink. Egy olyan költségvetési támogatásban részesülünk, és egy olyan jogszabályban, aminek köszönhetően szeptember 1-től kezdődően, és persze visszamenőleges hatálya a januárban, összességében a dolgozóink átlagosan havi plusz 84.000 forintban részesülhetnek. Persze ebben különféle mértékben fognak részesülni majd a kollégáink, mert egy rendkívül bonyolult, sávos fizetési rendszerre fogunk átállni az igazságügyi alkalmazottaknál, de mégis azt gondolom, hogy az már egy jelentős előrelépés, egy vonzerő is lehet akár a jogászok számára, hogy egy tavaly szakvizsgázott bírósági titkár, aki szabálysértés ügyeket tárgyal, az bruttó 400.000 forint illetményt vihet haza.
Ez kiegyenlíti a rendszer? Ugye az ügyészekhez érdemes mindig viszonyítani, mert ők vannak a pulpitusnak a két oldalán egy bírósági tárgyalóteremben. Az ügyészek és a bírák illetményének fejlődése párhuzamosan halad?
Igen, tehát a jogszabályok szerint alapvetően azonos vagy hasonló rendelkezések vonatkoznak ránk, ami a mi tisztviselőinket most ezzel a jogszabálymódosítással érinti. Ugyanaz történik az ügyészek, az ügyészi szervezet tekintetében is. Ami még nagyon fontos és egy lehetőséget jelentett számunkra, az az, hogy igyekeztünk a személyi erőforrásokkal és a rendelkezésünkre álló bértömeggel is takarékosan gazdálkodni, és megpróbáltuk ezeket a megtakarításokat úgy visszaosztani a rendszerbe, hogy azzal részben a bíróságban bírósági szervezetben töltött időt, a szociális nehézségeket, és akár a többlet teljesítményt képesek legyünk honorálni. Ezért kialakítottuk a tavalyi évben az úgynevezett megtartó programot, amelynek keretében tudtunk többletjuttatást adni a PhD-val rendelkező kollégáknak, tudtunk iskolakezdési támogatást adni a nehezebb helyzetben lévő tisztviselő kollégáknak, tehát sok kicsi elemről van szó, ezeknek elsősorban szimbolikus jelentősége volt. Ezt egészítette ki egy másik programunk, amit úgy neveztünk el, hogy fenntartható fejlődés program. Tudom, hogy sokan esetleg most meglepődnek, hogy mit csinál a bíróság, hát ilyesmi a privát szférában szokott lenni, hogy ilyen programokat hirdetnek meg. Hangsúlyozom, hogy ezek elsősorban a bíróság igazgatásnak szólnak, tehát a vezetőknek, hogy mit, hogy intézzenek, hogy menedzseljék a szervezetet. Na és ennek a fenntartható fejlődés programnak az egyik pillére az életpálya pillér volt, ahol fantasztikus jó gyakorlatokat alakítottak ki, mit jelent a családbarát munkahely, onnantól kezdve, hogy rugalmas munkaidőkezdés, könnyített munka a kismamáknak, onnantól kezdve a nyári táboroztatási lehetőség a gyerekek számára, a tanév zárása után egy átmeneti időben, onnantól kezdve, hogy belső közösségi elismerési lehetőségek a jó teljesítő kollégáknak erkölcsi elismerésre gondolok itt. Hát nagyon sok olyasmit alakítottak ki a különféle törvényszékeken, amik a bíróság megtartó erejét növelhetik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel az illetmény rendezése, amiben most részesülünk, és ezzel a dolgozóra, mint emberre történő odafigyeléssel, amiben nagyon igyekszünk egy kultúraváltást végrehajtani, elérhetjük azt, hogy a bíróság az egy attraktív munkahelyé válik.
De ezt látják már valami nyomát annak, hogy a jogi karokról több végzős gondolja azt, hogy a bírósági pályát választja?
Az első lépcső az a fogalmazó felvételi, ugye a klasszikus bíróvá válási út az egyetem után fogalmazónak lenni, 3 évig az tulajdonképpen olyan, mint a meghosszabbított egyetem egyfajta ösztöndíj rendszer. Azok után a szakvizsga következik, bírósági titkárként dolgozhatnak a jogász kollégák, majd pályázhatnak a bírói álláshelyekre, és bizony a fogalmazói rendszert is megújítottuk, és azt tapasztaljuk, hogy egyre többen és egyre kiválóbbak jelentkeznek most már a második megújított fogalmazó felvételit tartottuk, és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.
De mi tetszett benne legjobban, hogy nem most már egy második államvizsga a fogalmazói felvételi, hanem másfajta készségeket
igen,
is ők kérnek?
Igen, ez nagyon fontos volt, hogy és ezt bírók alakították ki, nem olyan régen, egy hete volt egy újabb, most már 2 napos találkozója annak a 60 bíró kollégának, akik a példákat megalkotják. Valóban arra igyekeztek koncentrálni, hogy ne anyagi, eljárásjogi kérdésekre koncentráljanak, hanem azokra a személyiségjegyekre, amelyek egy bírónál fontosak. Mennyire lényeglátó, mennyire empatikus, mennyire képes döntést hozni, mennyire tud tisztességes lenni kétséges helyzetekben. Tehát mindazok a tulajdonságok, amelyek egy bírónál fontosak, és miközben a fogalmazóknál ezzel foglalkozunk, ugyanakkor hozzáfogtunk ahhoz is, hogy felülről is ezt a fajta kompetencia erősítést és mérést megvalósítsuk, mert az idei évben vezettünk be egy nagyon komoly felsővezetői képzési rendszert, aminek szintén az a fő célja, hogy meghatározzuk azt, hogy a vezetőknek milyen kompetenciára van szüksége, és általában szeretnénk az egész szervezetben a kiválasztás, az értékelés alapjává tenni azt, hogy ezek a lényegi tulajdonságok, mert hogy az anyagi vagy a jogi tudást, a szakmai tudást azt alapnak kell, hogy tekintsük, ezek erősödjenek meg.
De 3 új eljárási kódex is van, a polgári per, a közigazgatási perrendtartás, meg a büntető eljárás. Mind a 3 jelentősen változott. Hogy készülnek rá föl?
Ez egy rettenetesen komoly kihívás. Nem csak a bíróság, az ügyfelek, az ügyészek, az ügyvédek, mindenki számára, aki a bírósági eljárásoknak az alanyává, részesévé válik, az lehetne hasonlítani, mintha a közlekedési szabályok változnának, mert hogy ezek az eljárási rendek azt határozzák majd, hogy egy igény hogyan juthat el A pontból B pontba, és a közlekedési szabályok is, vagy a közlekedési táblák azt mutatják meg, számunkra, hogy lehet-e itt befordulni, az egy zsákutca lesz-e, vagy egy irányú utcáról van szó, hol kell visszafordulni. Mind a három kódex, bár támaszkodik nagy részben a szokott jogintézményekre, vagy a bíróság gyakorlatra, de mégis sok olyan elemet tartalmaz, vagy sok olyan eljárási formulát tartalmaz, ami azt jelenti, hogy mindent újra kell tanulnunk.
A polgári lesz a legnehezebb? A perelőkészítése?
Nem tudnám azt mondani, hogy melyik a legnehezebb. Egyébként mind a háromban ez egy lényeges jellemzője az eljárásjognak, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a tárgyalás előkészítésére a büntető eljárásban is. Ez fókuszba kerül. Tehát nagyon fontos lesz, hogy az ügyfelekkel együtt a bíró megtárgyalja és kialakítsa azt, hogy tulajdonképpen mi is az eljárás lényege, milyen bizonyítása, milyen sorrendiségben kerül sor. És azt gondolom, hogy az ügyfelek joggal várják el tőlünk, hogy a bírót ne a pulpitus emelje az ügy fölé, tehát hogy a tárgyalás vezetés az ugye mindig a bíró joga felelőssége, de a tárgyalás vezetést ne csak a titulusunk biztosítsa számunkra ezt a jogkört, hanem a tudás is, amivel fel vagyunk vértezve. Tehát azt gondolom, és ebben mindannyian egyetértünk a bírói karba, hogy a bírónak kell a leginkább ismerni ezeket a szabályokat. Ezért mind a három kódex mellé egy projektszervezetet alakítottunk ki, külön csapatok dolgoznak a még hátralévő jogszabályok véleményezésével, külön testületek, csoportok a képzési rendszerünkkel, és külön csoportok pedig az ügyviteli feladatokkal, mert nagyon sok minden itt is változik, különösen a közigazgatási perrendhez kapcsolódóan. Csak a polgári perrendtartást illetően 67 bíró írta a tananyagot, 1800 oldalas a tananyagunk. Az elmúlt két hétben volt meg az úgynevezett képzők képzés, ahol 130 kollégánk egymásnak tartott előadást, egymást hallgatta, mert ezek lesznek azok a minták, amelyeket minden bíróhoz és minden bírósági titkárhoz el kell juttatnunk.
Bevonták az ügyészeket, meg az ügyvédeket is, mert nekik is tartaniuk kell a ritmust az új eljárási szabályokkal. A vádnak is kész kell lennie addigra, ameddigre a védelem kész, mert
köszönöm
utána már...
Köszönöm szépen a kérdést, mert ugye az egyik stratégiai célunk az, hogy a képzést fejlesszük, méghozzá a többi hivatásrenddel együtt is. Most az idő annyira szorított minket, és a feladat nagysága, hogy nem tudtunk egyeztetni az ügyészekkel, vagy akár az ügyvédi karral sem. Mind hárman azt gondolom, külön-külön utakon indultunk el, de nyilván, amikor a helyi képzésekhez odaérünk, vagy amikor már ténylegesen alkalmaznunk kell a jogszabályokat, akkor ezek a kapcsolódási pontok, úgy ahogyan annak idején a PTK-nál, vagy a BTK-nál megvoltak, most is el fognak indulni, de a feladat sokassága, nagysága miatt elsősorban magunkra kellett, hogy koncentráljunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde volt az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.